Kedves hallgatóink, Afrikába megyünk, ezt meg szoktuk tenni általában péntekenként, viszont nagyon ritkán van arra alkalom, hogy az Egyesület elnöke Balogh Sándor, aki úgy, csak úgy zárójelbe a Kongói Demokratikus Köztársaság kijelölt tiszteletbeli konzula, ül itt velem szemben, és beszélgetünk egy nagyon-nagyon érdekes témáról. Szávas Sanyi, szép napot kívánok neked.
Jó reggelt kívánok én is neked és a hallgatóknak is.
Egy kicsikét erről a tiszteletbeli konzulról beszéljünk, mert ez engem nagyon érdekel.
Hát a tiszteletbeli konzulok azok...
Mi a feladat egy tiszteletbeli konzulnak?
Elméletben olyan országokban, ahol az adott országnak nincsen hivatalos képviselete, ott ellátják az adott ország állampolgárainak érdekvédelmét, védelmét. Itt jelesül például a Kongói Demokratikus Köztársaságnak legközelebbi nagykövetsége Belgrádban található. Néhány tucat kongói él Magyarországon. Az elméleti feladatom nekem az lenne, hogy őket támogassam, hogyha valamilyen problémájuk van. Én ezeket el is végzem, én úgy gondolom. Természetesen azért vannak kivételek, olyan országoknak is vannak tiszteletbeli konzulai, például Magyarországon, Franciaországnak is több van, hiába van nagykövetség. Ezeknek már a területi hatája korlátozott, tehát például mondjuk Franciaországnak van szegedi tiszteletbeli konzula, vagy Ausztriának Fejér megyei. Tehát ezek azok, akik tiszteletbeli diplomataként az ország hírét öregbítik, és megpróbálják a kapcsolatokat építeni, építgetni, katalizálni.
Nem tudom, hogy a 6 év az jubileum, vagy nem jubileum, hiszen az AHU, az Afrikai Magyar Egyesület ugye 6 évvel ezelőtt 2006-ban alakult. Mikor pontosan?
2006. augusztusában alakult egy úgynevezett Szerencs Summit nevezetű Afrika tanácskozás alkalmával, és ezen a tanácskozáson 13 ott lévő Afrikával foglalkozó magyar és Magyarországon élő afrikai spontán kezdeményezésként úgy gondolta, hogy az én házam nappaliában egy rózsaszín tollal írt alapító okirattal megalapítja az Afrikai Magyar Egyesületet. Ennek a faksimiléje ma is fent található az ahu.hu honlapon.
Ha az ember egy társaságot létrehoz, megalapít, tervei vannak, és ezeket a terveket megpróbálja megvalósítani. Így 6 év távlatábla, ami még ugye nem egészen 6 év, mert még csak márciusban járunk, augusztusban lesz ez a 6., ha úgy tetszik, ünnepi, születésnapi évforduló év. Tehát, hogyha megnézed, hogy mit akartatok, és jelen pillanatban meddig jutottatok el, akkor mi az egyenleg? Elértétek, amit akartatok, vagy többet is talán?
Én azt gondolom, hogy ahogy te mondod, szerénytelenség nélkül állíthatom, többet értünk el, mint amit terveztünk, hisz akkor egy spontán kezdeményezésnek igazándiból nem is voltak határozott hosszú távú céljai. Akkor rövid távú célként azt határoztuk meg, hogy legyen ez az első olyan afrikai vagy afrikaiakkal foglalkozó magyar civil szervezet, amely ernyőszervezetként minden kezdeményezést támogatni tud, hisz korábban is voltak Afrikával foglalkozó úgynevezett NGO-k, vagyis nem kormányzati szervezetek, vagyis civil szervezetek, de ők egy-egy eseményre, egy-egy dologra koncentráltak, például építsünk iskolát Kinshasában, vagy építsünk templomot Ugandában. Tehát olyan, ami egész Afrikával foglalkozott, és azt tűzte volna ki célul, hogy Afrikával Afrika irányába megtegye azokat a lépéseket, amit az utolsó 20 évben elmaradtak, vagyis mit jelent ez, megpróbálja Afrikát Magyarországon népszerűsíteni, és áttörni azt a sztereotíp képet, hogy pufókhasú vagy felpuffadhasú kisgyerekek szemük körül legyekkel, rizsért nyújtják a markukat, amely már még nem igaz Afrikában, vagyis nem mindenütt igaz Afrikában, hogy ezt a képet megváltoztassa, a fekete afrikai kontinenst beszínesítse, hisz 54, azóta 54 államalakulat össze nem hasonlítható módon különbözik és színes kulturálisan, földrajzilag, geológiailag. És én azt gondolom, hogy ezt nekünk sikerült elérni. Talán azt merem mondani, hogy nélkülünk Afrikát ma nem ismernék ennyien, és nem ismernék így Magyarországon, mint velünk. De még van mit tennünk, úgyhogy még messze az út vége.
Mennyire improvizatív, vagy mennyire megtervezett az, amit csináltok? Mert nekem van egy olyan érzetem, hogy nagyon sokat kell improvizálni, szóval nem lehet itt lefektetni terveket előre évekre, hónapokra, hiszen az élet az másodpercek alatt változtat, és ha változtat, akkor lépni kell.
Épp mielőtt, mikor az előző kérdésedet tetted föl, akkor azon gondolkoztam, hogy hogy mondjam el, hogy ez azért nem tervezés kérdése, hogy hogy szőjem bele azt, hogy vajon ez az én hibám-e, hogy mi mindig csak az események alapján cselekszünk, vagy előre kellene terveznünk, de azt merem mondani, és ezzel fölmentettél, hogy én bevalljam, hogy ez az én hibám a kérdéseddel. Igen, ebben a világban rengeteg improvizációra van szükség, hisz még a saját életünkben is hiába tervezünk, ott is rengeteget kell alkalmazkodnunk a körülményekhez. Ugyanígy van ez Afrikában, sőt hatványozottan, hisz Afrikában a kommunikáció nem oly széleskörű, nehezebb elérni, nehezebb megtalálni, nehezebb megszervezni valamit, úgyhogy a kollégáimra büszke lévén, hisz rengeteg dolgot, rengeteg dologban tudnak már megoldani. Én azt gondolom, hogy önmagam az Afrikai Magyar Egyesület tagságára és dolgozóira is büszke vagyok, hisz ezeket a kérdéseket mindig meg tudtuk eddig oldani, remélem ez így is marad.
Stumbling in.
Tumbling, Suzy Quatro és Chris Norman igazából sohasem gabajodtak egymásban, legfeljebb dal erejéig. Nick Chin és Mark Chapman találmánya volt ez annak idején, hogy ez így történjen. Szóval Suzy Quatro és Chris Norman után visszatérünk Afrikába, pontosabban Etiópiába. Balog Sándor ül velem szemben itt a stúdióban. Hogy egy küldöttség járt Etiópiában, az egy tervezett, vagy pedig egy improvizált valami volt, hogy ott megjelentek, és mit csinálta a küldöttség? És milyen eredménnyel tért vissza Magyarország repti Etiópiából?
Ez egy tervezett, kivételesen egy tervezett esemény volt. Bár maga az utazás hirtelen jött. Az esemény az, hogy etiópiai gyerekeket támogattunk, egy ilyen támogatási programot indítottunk tavaly márciusban, ahol jelen voltak az etióp közösség, magyarországi etióp közösség prominensei, Asaber Vana, tiszteletbeli konzul, illetve Abebe Dániel, akit mindenki Bebeként ismer Magyarországon, és akkor azt fogadtuk meg, hogy az egy év alatt összegyűlő adományokat személyesen juttatjuk el az árvaházba, ami Mekelében vagy Maklában, attól függ, hogy hogyan ejtjük, található, körülbelül 15 órányi autóútra a fővárostól, Addis Abebától, és csak 100 kilométerre attól a helytől, ahol szerencsétlen honfitársaink életüket vesztették az eritreai vagy etióp fegyveres csoportokkal folytatott vitában vagy rablásban. Itt egy Johannes Érsek Alapítvány nevezetű árvaházzal vettük fel a kapcsolatot tavaly, és az adományokat, amelyeket összegyűjtöttünk, azt vittük idén ki. Egy háromfős küldöttség ment, ennek tagja volt Bebe is, tagja volt Mazár Ferenc, aki egyesületünk tagja, illetve Novák András, aki úgy szintén az Afrikai Magyar Egyesület tagja, és ők juttatták el ezeket az adományokat. Annyi érdekessége van még ennek az útnak, hogy Bebe először járt Afrikában, először járt szülei hazájában, és egyből egymásra találtak. Erről majd valószínűsíthetően néhány tévéfelvétel is bemutatásra kerül a közeljövőben.
Melyik csatornákon lehet látni majd adott esetben Bebét, illetve hát ezt az egymásra találást?
Én azt gondolom, hogy az RTL Klub lesz az, aki ezt bemutatja. Nagyon érdekes, sokat, gyakorlatilag Bebe csak 25-30 órát töltött, tehát kevesebb, mint két napot Addis Abebában, illetve Etiópiában, de ez alatt is rátalált a rokonaira, és rátalált egy olyan társaságra, hisz érdekes módon Etiópiában is 300-400 magyarul beszélő egykori etióp diák van, akik egymással tartják a kapcsolatot és összejárnak.
A Magyarországon végeztek?
Itt végeztek, így van, Magyarországon. És ott ők ez a, mint második hazájukra tekintenek Magyarországra, és összetartanak. Velük egymásra találtak, és már közös koncertet, illetve lemezbemutatót, bulikat szerveznek, hogy az egész együttes Etiópiába menne, és ezeknek a magyarul beszélő diákoknak zenélne.
A mi fogalmunkban az árvaház lehet, hogy más képet rajzol, mint a valóságban. Tehát az árvaház szó az egy nagyon-nagyon szomorú, nagyon-nagyon rossz valami, ami úgy bennem is úgy felsejlik, amikor kiejtem ezt a szót. Ezt takarja az a bizonyos árvaházom, ha mentek, vagy ennek csak egy neve, de azért picikét másképpen adott esetben jobban néz ki, vagy nézhet ki, mint ahogy ezt ugye el tudjuk képzelni, amikor kimondjuk azt a szót, hogy árvaház.
Ma mindig kitalálod a gondolatomat előre. Tehát azt szerettem volna pont mondani, hogy ott a mi fogalmaink szerint az az árvaház nem olyan, mint az itteni, hisz a etióp társadalom még nincs azon a fejlettségi szinten, mint mi. Tehát ha belegondolunk a múltunkban, itt is, amikor a betegségek még komolyabban tizedelték a lakosságot, akkor sokkal több árva gyerek volt, és ilyenkor az árvaság egy pozitív megoldása volt az árvaház. Ma már, ahol mindenki családban él, egy árvaház, mint egy negatív jelenség fogalmazódik meg. Ott még ez azt jelenti, hogy akinek az édesanyja például meghal szüléskor, és nincsenek rokonai, vagy az apja is meghalt már, ott nem az utcán nő föl, hanem árvaházban, tehát közösségbe tud kerülni, és így egyfajta kontroll alatt egyfajta nevelést kap. Még egyszer mondom, ez sokkal jobb, mint hogyha az utcán kéregetésből, és ebből kellene fenntartania magát, kitéve mindenféle veszélynek és viszontagságnak. Tehát odakint Afrika szerte az árvaház egy pozitív kicsengésű gyűjtőhelye, mint egy nevelő otthon talán azt, de a nevelés itt is ugye már nálunk ez is negatív.
Nem nevezhetjük el közösségi háznak?
De lehet közösségi ház, ahol...
Mert annak sokkal elegánsabb, szebb, és hát nagy valószínűséggel az állapotot jobban takaró neve van, mint hogyha árvaháznak hívjuk.
Abszolút egyetértek veled. Így van, hisz ezek sokszor nem is laknak egyébként bent ebben a házban, hanem más családoknál vagy rokonoknál éjszakáznak, de ide járnak be, itt
mint
dolgoznak,
egy
mint egy iskolába, itt nevelődnek, itt kapják meg azt az oktatást, ami ahhoz szükséges, hogy életben maradjanak. Nagyon tudatosan használják ezeket az eszközöket, tehát Etiópiában mindenkinek célja van, a kollégáim elmesélték, hogy beszéltek például olyan taxisofőrrel, aki várakozás közben angol tesztet töltött ki, mert készül arra, hogy több turista lesz. Mikor kérdezték tőle, hogy angol teszt, angolul tanulsz, azt mondta, angolul, spanyolul, németül, hisz rengeteg turista jön, és azokat ő ki szeretné szolgálni, ebből szeretne megélni, hogy beszélgetni tud velük, hisz akkor több orravalót kap, hogyha meg tud szólalni, mint hogyha csak némán szállítja az utasokat.
A közösségi házban, amit tanulnak a gyerekek, az mennyire lehet hasonlítani egy európai iskolában az alsó tagozata, a felső tagozat, vagy a még magasabb képzés esetében az egyetemi szinthez. Szóval mit tanulnak, vagy ez az egészet korosztályra bontva próbálják felvezetni, és hát nyilván tanítani?
Alapvetően Afrikában nincsenek ezekben az intézményekben, közösségi házakban így osztályok, hisz nincs annyi tanerő, nincs annyi taneszköz, hogy őket fel lehessen évjáratokra születési év szerint osztani. Általában vannak alsósok, a mi fogalmaink szerint, és felsősök, ők együtt tanulnak, együtt nevelődnek, együtt próbálja őket az az egyetlen vagy két tanár oktatni. Inkább itt generációk vannak összezárva, tehát 3-4 évnek a szülöttei. Én azt gondolom, hogy itt is inkább a mi fogalmaink szerinti életre nevelés történik, tehát nem feltétlenül csak a matematika, az összeadás, vagy a geológia, geográfia, hanem inkább az, hogy az élethez való talpra esettséget, az élethez való mindennapi szükséges tudást megtanítsák neki.
Ez olyan amerikai módszer, mert Amerikában sem különböző tantárgyakra hegyezik ki a tanítást, hanem az életre nevelés, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell kinyitni a számítógépet, stb. És hogyha valaki beleszeret valamibe, bármilyen olyan tárgyba, amit egyébként nagyon sok helyen Európában is, persze Magyarországon is próbálnak erőltetni és tanítani, akkor ő elmegy abba az irányba, de tud, egy olyan képzésen vett részt, amit igazából tud kamatoztatni. Tehát nem véletlen, hogy az amerikaiak remekül tudnak szerepelni a televízióban, nem ér őket váratlan egyetlen egy kérdés sem, nem éri váratlanul semmi, ami a világban történik, talpra esetten rögtön válaszolnak, mert hát ezt tanítják az iskolában.
Én azt gondolom, hogy ez egy, anélkül, hogy oktatási szakember lennék, én azt gondolom, hogy ez fontosabb. Ma fontosabb annak a tanítása, hogy hogyan érjük el az információt, mint az információ belesújkolása az emberek fejébe, hisz ma akárhonnan egy telefonon, egy komputeren minden információ a rendelkezésünkre áll. Ennek a megtalálása, ennek a megszerzése, a kibányászása, ennek a tudásának a megszerzése talán fontosabb, mint maga az információ.
A dal, ami következik, az Piazzadora nagy-nagy slágere volt, sőt a mai napig is az egyik kedvenc a diszkokban. Ez a Let's Dance Tonight.
I can feel the blood rushing right up into my head. Whoa.
Let's Dance Tonight, Piazzadora, itt a poptarisznya.hu-n, ahol Balogh Sándor a vendégem. Etiópiában vagyunk, és én rendkívül kíváncsi vagyok arra az ajándékokra, amelyet vittek az Etiópiába indulók, és amit átadtak. Tehát mit kell elképzelni egy ilyen, hát gondolom nem egy börönnyi, hanem sok börönnyi ajándékból. Mi minden van abban benne?
Mi főként iskolaszereket viszünk, írószereket, gyurmát, olyan rajzkrét vagy krétát, amivel az aszfaltra vagy kőre lehet rajzolni, de alapvetően mostanában azt szoktuk csinálni, mivel nagyon drága a túlsúly és nagyon drága a légitársaságok díjtáblázata, hogy pénzt viszünk, és ott helyben vásároljuk meg, hisz ezeket kapni lehet azokban a világokban is, azokban az országokban is, csak oly drága a napi megélhetéshez képest, hogy nem tudják beszerezni. Tehát Etiópia világ egyik leglegszegényebb országa. Átlag napi $1 keresnek az emberek. Tehát ha belegondolunk, hogy ma mai áron ez 220 forint, de 3 évvel ezelőtt ez 132 forintot jelentett a magyar viszonyokhoz képest, hogy mit tudunk ma 220 forintból beszerezni. Nekik ebből kell megélni egész nap. Tehát ott szoktuk beszerezni a gyógyszereket, az írószereket, a tanszereket, és adjuk át azoknak a gyermekeknek, akiknek támogató szüleik vannak, de ez sem igaz így, mert nem csak azoknak, hisz nem büntethetjük azokat, akik esetleg nem találtak támogató szülőre virtuálisan, hogy ők üres kézzel állnak az átadáson, tehát egy részét közöttük is felosztjuk, vagy olyan módon ajándékozzuk, hogy az mindenkinek hasznára váljon.
Etiópiába bármit viszel, annak nagyon örülnek, ha ott vásárolod akkor is, viszont bennem rögtön felmerül a kérdés, hogy Etiópiában is minden kapható? Tehát gyakorlatilag ugye mindenféle iroda, tanuláshoz szükséges szerek, sőt adott esetben talán még komputerek is, tehát megvannak az üzletek, már megvannak az üzletek, ahol ezeket kapni lehet, csak éppen a pénz nincs meg az emberek zsebében, hogy ezeket megvehessék.
Így van, természetesen ezekben az országokban is már mindent lehet kapni. Sokszor még nagyobb választékban, mint nálunk, hisz ezekben az országokban, vagy ezekben a világokban, ahogy én hívom ezt, akkora nagy a szegények és a gazdagok közötti rés, akkora nagy ez a távolság, hogy ezekben még többet lehet kapni a luxuscikkekből, hisz vannak, akik az ásványkincsekből, vagy hatalmuk okán rengeteget merítenek a közösből, és vannak, akiknek kevés jut. Tehát nem ritka például mondjuk Kongónban, hogy 2-3 ezer dolláros cipőket lehet kapni a szálloda haljába, és ezeknek is van vevője, és lehet kapni írószert, nagyon olcsón, vagy lehet kapni azokat a kínai használt ruhákat, vagy európai használt ruhákat fillérekért, amiben az emberek sokszor öltöznek. Nagyon nagy a rés, sokkal láthatóbb a rés, mint Magyarországon.
Igen, azt szokták mondani, hogy egy társadalmat sohasem a szegények és a szegények a másik pólusán lévő gazdagok tartanak el, hanem az a bizonyos középréteg, amely egyensúlyt próbál tartani adott esetben a két véglet között. Ebből egyenesen következik, hogy Etiópiában is azért afrikai sok országában ez a középréteg, ez vagy nagyon vékony, vagy még egyáltalán nincsen, és nagy valószínűséggel a ti feladatotok is az ennek a középrétegnek az erősítése.
Így van, azért azt mondják ma a statisztikák, hogy 2011-ben az afrikai középosztály már 350 millió főt tett ki, ami körülbelül 1/3 Afrika egész lakosságának, ami azt jelenti, hogy ők már nem $1, hanem napi 10-20 dollárból élnek. Ők már azok a kedvezményezettjei annak, hogy a tanulás, ami generációk óta van a néhány afrikai országban, az eljuttatott olyan helyi értelmiségieket már pozícióba, akik ráébrednek, hogy mi van a saját országuk alatt. Mi úgy szoktuk mondani, hogy rájönnek, mi van a talpuk alatt, és ezt már nem engedik olyan könnyen, mint korábban. Hisz ha a hallgatók emlékeznek, általában a felszabadulási hullám, a felszabadítási hullám a 60-as éveket jellemezte. Ekkor szűntek meg a gyarmatbirodalmak. 1960 óta még 50 év telt el körülbelül, tehát két generáció sem, és mi azt várjuk tőlük, hogy kettő generáció alatt utolérjenek minket, akik 100 évek alatt jutottunk a saját szintünkre, ez alatt a két generáció alatt nem tudhatnak minket utolérni, sőt nem is biztos, hogy fontos, hogy a mi elveink szerint építsék fel saját országukat. Van most egyfajta korlátozott diktatúra-szerű képződmény, mint például Ruandában, ahol a vezetés mondja meg, hasonlítsuk a kínaihoz, tehát van egy központi akarat, és nem a demokrácia szabályai szerint választanak sokszor elnököt, de ezek az elnökök igyekeznek a közjó érdekében is tenni. Persze mindig hallunk kritikákat, pletykákat, hogy mennyit tettek félre, mennyit nem.
Milyen a tempó? Tehát, hogy a föld a lábuk alatt van, minden ott van Afrikában. Na most, hogyha erre előbb vagy utóbb, ha rájönnek, akkor hirtelenjében erőviszonyok is megváltozhatnak a világban, akárhonnan nézzük. Itt most két kérdés, ami ehhez kapcsolódik. Az egyik, hogy mennyire vannak ezzel tisztában, mennyire akarják ezt ők saját maguk, vagy az okosabb és gyarmatosításra hajlamos társadalmak, vagy országok, vagy azok vezetői mennyire akarják ezt magukévá tenni, és ha úgy tetszik, elvinni Afrikából?
Hát én azt gondolom, hogy lassan igen, ráébrednek, mi van a talpuk alatt. Én azt gondolom, hogy egyre kevesebb és egyre nehezebb módon lehet majd őket kizsákmányolni, vagy elhozni azokat a kincseket, átverni, akárha ezt igen. a szót használjuk. Hisz lehet, hogy bár olybá tűnhet, hogy a fejlett világ akarata az, hogy megsegítse Afrikát, hogy a fejlődését elősegítse, de azért ezt egyéni szintre lebontva talán azt merném mondani, hogy rengeteg cégnek, egyénnek, kalandornak nem ez a célja, neki a saját boldogulása, a saját vagyonszerzése a célja, akár mások kárára is.
Az emberi szemlélettől én elég ideges tudok lenni, főleg az olyan jellegűtől, hogy én, és arra nagyon kevesen gondolnak, hogyha mi, akkor abból én, vagyis nekem is jut. És ez a legnagyobb baj a világban, azt hiszem. Rick Astley, Together Forever. Pedig esküszön nem ezt akartam, de olyan jó ide, nem? Mondjad?
Tökéletes. Nagyon illik ide.
Change it.
Together Forever, Rick Astley, itt a popterisznya.hu-n. Etiópiáról, Afrikáról, és hát ennek kapcsán jó néhány érdekes dologról, legalábbis remélem, hogy ti is úgy érzékelitek, hallgatók, hogy érdekes dologról beszélgettünk. És egy picikét most a jövőbe tekintve a tervekről. Tehát mi az, ami nagyon-nagyon izgat, mi az, amit nagyon-nagyon izgatja az Afrikai Magyar Egyesületet, ami hát, ha úgy tetszik, tervben van, ami ez majd az improvizáció hozzá tartozik mindenképpen, de mi az, ami ebben az esztendőben, 2012-ben fontos lehet az egyesület számára?
Mindenképpen szeretnénk szélesíteni, és természetesen a adott helyszíneken folytatni az iskola támogatásokat, hisz nélkülünk például a madagaszkári iskola nehezen maradna fönt, ahol 260 gyerek oktatását finanszírozzuk, illetve a másik fontos tervünk, hogy tovább vinnénk az orvosi misszióinkat, esetleg, hogyha a hallgatók korábban hallottak minket, vagy láttak minket különböző médiumokban, akkor az Afrikai Magyar Egyesület már 8 orvosi missziót küldött Afrikába, főként Kelet-Kongóba, egy Rutshuru nevezetű menekült táborba. Itt volt egy úgynevezett ponyva missziónk is, ahol 1000 menekült kunyhót takartunk be ponyvával az esős évszak előtt Kutnyánszki Valéria doktornő szervezésében, hisz azt mondták a táborlakók, mikor az orvosi missziónk ott volt, hogy éhesen le lehet feküdni, de vízben aludni a szörnyű dolog. Úgyhogy emiatt vittük ezt az 1000 ponyvát el, a nagy viszontagságok közepette, mert azt is Ugandában szereztük be, de az ugandai, kongói határon a küldöttségünket letartóztatta az ugandai határőrség, mert egy vörös kereszt jelzés volt rátéve az autóra, amivel szállítottuk, és ha emlékeznek a hallgatók, Magyarországon is volt egy időben, amiben a tévében is látni lehetett, hogy a mentőkről is le kellett szerezni, vagy szerelni, vagy levenni a vörös kereszteket.
Vagy átfesteni.
Magyar Vörös Kereszt, illetve a Nemzetközi Vörös Kereszt védjegyéről van szó. Ugyanígy volt az ugandai határon egy Nemzetközi Vörös Keresztes küldöttség lépett éppen akkor Kongóból Uganda irányába át, mikor a mieink át akartak lépni Kelet-Kongóba, és ott a Vörös Kereszt helyi vezetőjének utasítására letartóztatták a küldöttségünket, és átkutatták az 1000 ponyvát. Körülbelül 30 órát töltöttek börtönbe vagy fogságba a kollégák, amiből a 3 vagy a 4 főből 3 nő volt. Elvették az útlevelüket, de aztán a Magyar Vörös Kereszt segítségével sikerült ezt az ügyet megoldanunk. Elkanyarodtam, tehát szeretnénk az orvosi missziókat folytatni. A 9-et Maliba és a 10-et Bissau-Guineába tervezzük. Ez alatt az eddigi 8 orvosi misszió alatt 21 orvost juttattunk el Afrikába egy-egy hónapra, és 25-28 ezer beteget gyógyítottunk, vagy láttunk el, melynek legtöbb része gyermek volt. Ezt szeretnénk folytatni. Fontosnak érezzük, hogy olyan helyekre is eljuttassuk a gyógyítást, a gyógyulást, amely helyeken pillanatilag ez még nem sajátja az embereknek.
Ön rendkívül érdekes volt, amit mondtál, főképpen az eleje volt nagyon izgalmas, amire azt hiszem jó néhány országban igazán rájöhetne már mindenki, hogy két fontos dolog van az életben, az ész és az egészség. És hát itt pontosan ezt támogatjátok, tehát az iskolákat és az egészségügyet, vagyis hogy legyenek egészséges és okos felnőttek Afrikában, akik alatt már igazán nem nehéz elmondani, hogy mi van a talpuk alatt. Tulajdonképpen ők maguk is hozzá tudnak, már tudják, hogy mi van, és tudják, hogy mit kell vele csinálni.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát egész biztos, hogy ez olyan, mint a mi kapcsolatunk itt a poptarisznya.hu-n, hogy általában mindig úgy megtervezik, hogy mi legyen, és mindig van egy sokkal fontosabb, és utána arról beszélünk. Tehát improvizálni kell ebben a világban, és nem a lefektetett tervek szerint haladni, mert az lehet, hogy sokkal nagyobb kerülő út, mint hogyha valamit úgy közbeteszünk, és nagy valószínűsége 2012-ben jó néhány olyan dolog lesz, amire még nem is gondolsz, de meg fogja csinálni az Afrikai Magyar Egyesület. Sok sikert, és köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen neked.